meleg történet következik. Ádám fogja mondani gyerekeknek, gyertek szépen ide sorba, hogy szoktatok gyerekek. És Ádám hozott nektek egy szép történetet.
Sziasztok! Én Ádám vagyok, ezt már tudjátok. Hát nagyon szép történet lesz, majd megváltjátok a végén. Ha kérdezek tőletek, akkor válaszolnak. A kérdésem az, hogy ha szombat reggel eljöttek a gyülekezetbe, hogyan szoktatok fölkészülni? Mit csináltok?
Szép ruhába.
Szép ruhába öltöztök. Mi már szoktatok még reggel csinálni?
Foglalkozni,
ez fontos, igen.
Imádkozunk?
Uh-huh. Hát, hogy ti mit szoktatok általában? Jönt eljöttek. Fogmosás, ima, szép ruhába öltözés.
Elszünk
is, aha, az nagyon fontos. Éhen sem ne jöjjünk el a gyülekezetbe. Ha bejövünk a sorba, és akkor ragadjunk. Volt egy férfi, a történet egy férfiról szól, aki egy ilyen átlagos szombat reggel, ő is elkészült a gyülekezetbe menjen. Azért kérdeztem, hogy ti mit szoktok csinálni, mert ő is ilyesmiket csinált reggel, fölkelt, majd mosakodott, felgyógyített, fogat mosott, felöltözött szép ruhába, megborult változott, kifényesítette a cipőjét, ugye nyilván a szép ruhához hozzátartozik. Aztán, amikor kész volt, megigazodott a nyakkendőjét, és elindult a gyülekezetbe. És amikor bejött a gyülekezetbe, így nagyjából pontosan akkor épp a gyülekezetben, amikor kezdődött az Isten tisztelet, és csak az utolsó padba gyorsan leült. Nem tudom, ti hogy szoktatok a gyülekezetben figyelni az Isten tiszteletet, vagy ha itt bent ültök, akkor az hogy szokott kinézni, de lehet, hogy láthatok már olyat, hogy valaki beül a sorok közé, és akkor csak így lehajtott feljelni. Ugye? És ez a férfi is így jött, beült, lehajtott a felét, és ahogy leült, kezdő imók is fel kellett állnia, de ahogy állt fel, még mindig csak lefelé nézett, és mivel becsukta a szemét az imához, csak azt látta, hogy a mellette ülő embernek milyen koszos a cipője. Azt mondta észre, hogy a mellette lévő embernek milyen koszos a cipője, és a saját cipője felé közelít. Nem tudom, hogy ti szoktátok-e nézni az emberek cipőjét. Nem szoktatok ránézni? Vannak, akik mindig azt nézik az embereken. Megnézik a cipőjét, és akkor megmondják, hogy milyen ember az illető. és az a férfi még mielőtt becsukta a szemét, hogy imádkozzon, azt vette észre, hogy közeli felé a szomszédjának a cipője, ugye még a sajátja az szépen ki volt fényesítve, kipucolva, addig a szomszédjának a cipője az koszos volt, rongyos, saras, még lukas is. És hogy elkezdődött az ima, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, addig a csukott szemben a férfi csak arra tudott gondolni, hogy milyen cipője volt az embernek. És hogy elkezdődött az ima, ez a cipő hozzájött az ő cipőjéhez. Ti mit szólnátok ehhez? Ki van pucolva szépen a cipőtök, és egyszer csak a szomszédnek a moskos cipője a cipőtök közé. Nem olyan jó érzés, ugye? Vagy nem csináltok semmit, nem foglalkozzátok vele.
Hogyha piszkos a cipőm.
Akkor jó, akkor jó. Ezt az ember zavarta, viszont ugye ima volt, és csak nem csinálta azt, hogy ima közben jelenik a lábát. Viszont ahogy csöndben ott állt, csukott szemben imádkozott, lehajtott fejjel, érezte a másik mokkos cipőjét az ő cipője mellett. Folytatódott az ima, azt mondja a lelkész, hogy Istenünk, hálát adunk neked mindenért. Így a koszos cipői embertől csak annyi hallatszott, hogy ámen, egy hangos ámen. És ahogy folytatott az Isten tisztelet, ugye mi szokott lenni egy ima után, ilyen az ének. A mi emberünk a szép tiszta cipővel csak lehajtott fejjel énekelt, próbált énekelni, és közben azt nézte, hogy a cipő még mindig ott van mellette. És azt hallotta, hogy a koszos cipőnek gazdája milyen hangosan énekel. Azt gondolta, hogy ez biztos meghallja Isten, ha ilyen hangosan énekel valaki. Én mi szokott jönni még, hogy egy éneklés ima után, most is volt, tudjátok, mi szokott még lenni? Igeolvasás. És előtte mi szokott még lenni? Adománygyűjtés. Igen. Most is volt adománygyűjtés. Ami szép, fényes cipői emberünk belakott egy jó nagy összeget a kosárba, és megint csak nem nézett föl, csak lefelé nézett, de hallotta, hogy a szomszédjától az apró csőrend. Egy kis aprót rakott be a szomszéd. És ahogy végül elkezdődött ugye végül az ige olvasás, a férfi csak ezen tudott gondolkodni, hogy itt van az ember mellette, milyen koszos cipője, hogy lehet így eljönni, hiszen mondtátok, hogy mi szokott történni, amikor reggel fölkelünk és eljönünk gyülekezetbe, hogy megmosdunk, megtisztálkodunk, ez a férfi is kipucolt a cipőjét szépen. És csak azt vette észre, hogy ahogy a lelkész Jézusról beszélt, hogy ez a férfi a koszos cipőnek a gazdája elsírta magát. És hogy vége lett az Isten tiszteletnek, a tiszta cipői férfi csak azon gondolkodott, hogy ki lehet ez a valaki, aki mellette ült. És amikor vége az Isten tiszteletnek, mindenki fölkel, és így begyűlnek az emberek. És volt egy szokás ott abban a gyülekezetben, hogy az Isten tisztelet végén az emberek köszöntötték az újakat, azokat, akik most először vannak ott. És úgy gondolt ez a férfi, hogy ez a valaki biztos most jött először. Nem tudja a szokás, nem tudja, hogy szép cipők el, meg stb. És ahogy nézte, hogy lenni cipőket, így ment körbe, és csak észrevette ezt a valakit. És végül látta őt. Nem csak a cipőjét látta, hanem látta ezt az embert. Ez egy idősebb férfi volt, napbarnított, a haja össze-vissza állt, kicsit rongyos ruhába. És amikor oda közelített hozzá, akkor ezt mondta ez a koszos cipői férfi, hogy annyira sajnálja, hogy az ő cipője hozzáért, csak nem volt sok hely, és úgy gondolta, hogy a muszáj volt valahogy elférni, de nagyon sajnálja, hogy az ő koszos cipője a tiszta cipőhöz hozzáért, és elmondta azt is, hogy egyébként már nagyjából fél éve ide jár a gyülekezetbe, de ez a tiszta cipői férfi volt az első, aki köszöntötte őt. És elmondta azt is, hogy azért röstelni annyira, hogy ilyen koszos a cipője, mert ő mindig kipucolja. Ő minden szombat reggel kipucolja, de olyan messze lakik, hogy mire odaér, addig a csupa kosz és sár lesz. És ez az egyetlen cipője, amit fel tud venni. És ahogy a tiszta cipőjű férfi ezt végig gondolta, az ő szemébe is könnyek szöktek, ugyanis rájött arra, hogy az kellett ahhoz, hogy megismerje ezt az embert valójában, hogy tudja, hogy ki ő, hogy az a koszos cipőnek hozzá kellett érni az ő tiszta cipőjéhez, hogy észrevegye azt a valakit, és észrevegye azt, hogy nem azt számított, hogy milyen ruhája volt, milyen cipője volt, hanem azt számított, hogy milyen szívből adakozott, mennyi a szívből énekelt, és hogy hallgatott-e arra, meghatott-e ez az, amit a lelkész Jézus Krisztusról mondott. Úgyhogy én is azt kívánom mindannyiunknak, hogy tanuljunk ettől az embertől is, és mi is csak a cipőt nézzük, vagy hogyha ti más néztek az emberben, akkor ne csak a ruháját, ne csak a frizuráját, hanem lássuk azt, hogy ez az embernek milyen kapcsolat van Jézussal, és így mindent megtesz azért, hogy találkozhasson vele. Amen. Köszönöm.
Köszönjük ezt a történetet, mindannyiunknak nagyon tanulságos volt. Én közben nézegettem a cipőmet. Lehet, hogy más is. De szép csattanója volt, köszönjük, Ádám. Úrvacsora van. Ilyenkor mindig az a dilemmám, hogy vajon el tudom-e mondani azt, amivel készültem. Mert látom az érdeklődő tekinteteket, ugyanakkor az órát is figyelem. Fél egykor szokott befejeződni az istentisztelet általában, az úrvacsorai istentisztelet. Nem szeretném most sem átlépni ezt. Szeretném, hogyha rögtön elő tudnánk venni a Szentírást, és a Máté Evangélium a 20. fejezeténél kinyitni. Máté Evangélium a 20. fejezetétől szeretném, első versétől szeretném olvasni Isten igéjét. Egy olyan fordításból, ami el fog térni a Károlytól, vagy az új protestáns fordítástól. Ez Masznyik fordítása, és azért hoztam ide. Most ezt igazából azt kell mondanunk, hogy nagyon sokféle jó magyar fordítás van, ami különböző módon emelik ki a mondani valót, és ma én úgy éreztem, hogy ez a fordítás az, ami a leginkább visszaadja ennek a példázatnak a jelentőségét. Ezt olvassuk Máté Evangélium a 20. fejezete első versében. Mert hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni az ő szőlőjébe. Megegyezvén velük napi egy dénárban kiküldte őket szőlőjébe. 8 óra tájban újra kiment, más tétlenül ácsorgókat látott a piacon. Azoknak is azt mondta, menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazság szerint jár, megadom nektek. Elmentek. 12, majd 3 óra tájban megint kiment, és hasonlóképpen cselekedett. Majd kiment 5 óra tájban is, más tétlenül ácsorgókat talált, és megkérdezte őket, miért ácsorogtok itt ti egész nap? Azok azt felelték neki, mert senki sem fogadott meg minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ki ti is a szőlőbe, és ami igazság szerint jár, megkapjátok. Mikor aztán az est beállt, azt mondta a szőlős gazda a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki a bérüket az utolsóktól kezdve az elsőkig. Jöttek az 5 órások, és kaptak fejenként 1 dénárt. Jöttek az elsők, és azt hitték, hogy többet kapnak, de azok is 1 dénárt kaptak fejenként. És mikor felvették, zúgolódtak a gazda ellen. És ezt mondták, ezek az utolsók 1 óra hosszat dolgoztak, és te azokat egy sorba tetted mi velünk, akik a nap terhét és hépségét nyögtük? Ő azonban egyikük felé fordulva így szólt, barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Hát nem 1 dénárban egyeztél meg velem? Fogd a pénzed, és menj. Én ez utolsónak épp annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad el magaméval azt tennem, amit akarok? Vagy azért öl az irítség téged, mivel én jó vagyok? Ennek a példázatnak a lényege, a csattanója, ez az utolsó mondat. Az én olvasatomban. Talán mindenki kicsit máshova teszi, a hangsúlyt én ide tenném. Hogyan vagyunk a másik ember életében megmutatkozó kegyelemmel? Olyan embereknek az életében mutatkozó kegyelemmel, akik úgy érezzük, hogy nem érdemlik meg. Voltatok már úgy az életben? Azt gondoltátok, hogy ennek a dolognak nem velem kellett volna megtörténnie, hanem valaki mással. Ennek a dolognak, ami történt itt a szomszédban, ezzel a jó emberrel, nem vele kellett volna megtörténnie, hanem egy olyannal, aki senkivel nincs barátságban, aki mindenkivel gonosz. Volt már ilyen? Volt már ilyen? A környezetetekben? Igen, nem?
Igen.
Hogyha ez a kérdésre nem tudjuk a választ, akkor... Azt mondja Isten igéje ebben a példázatban, ahol a gazda Isten, a dolgozók azok mi vagyunk, hogy az ember ilyen egy kicsit. Nem tudja elfogadni azt, hogy a kegyelem mindenkié. Ez az ige arról beszél, hogy a gazda olyan jó, hogy felkelti azoknak a haragját, akik úgy gondolják, hogy meg lehet fizetni a gazdának a jóságát kemény munkával. Például szerint a gazda kimegy korán reggel, valószínűleg 6 óra lehetett ez, Masznyik nagyon jól fordítja. Korán reggel volt, kimegy 6-kor, azért megy ki a gazda, hogy találjon jó munkaerőt a szőlőjében. Melyik az a vállalkozó, aki nem a legjobb munkaerőt akarja? Egyik vállalkozó sem így gondolkodik. Hogyha esetleg jártatok valamikor a Moszkva téren, én Pest megyei vagyok eredendően, és sokszor jártam ott a Moszkva téren, annak, ez most már Szél Kálmán tér egyébként, aki keresné a fejében, hogy mi lehet az. Én ott rendszeresen láttam napszámosokat reggelenként. Korán reggel mentem dolgozni, emlékszem, Budaörsre jártam, benzinkúton dolgoztam a főiskola mellett, és láttam azt a sok, hát szánalomra méltó embert, akik abból éltek, hogy abból éltek, amit aznap kerestek. Ezt napszámnak nevezzük. És ebben a korban, amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, akkor emberek pontosan ugyanígy éltek. A döntő többsége a társadalomnak napi egy dénárból élt. Ez volt a napi betevőnek a díja. De nem csak őnekik, hanem az egész családjuknak. De valami nem hagyta nyugodni a gazdát. Mert még, nem tudom, emlékszik-e valaki, vagy kiszámolta-e valaki, hányszor is ment vissza a gazda, hogy újra keressen dolgozókat a szőlőjébe? 4-szer. Vajon miért ment vissza? Mert mindenféle logikus magyarázatot, tehát nem találunk erre logikus magyarázatot, ami miatt megérte volna neki. Szüksége volt több dolgozóra a szőlőben? Valószínűleg nem. Valami nem hagyta nyugodni, és elment 8 órakor, tehát 2 óra múlva, de elment 12-kor, 15 órakor, és 17 órakor is Jézus szavai szerint a gazda, hogy újra munkásokat hívjon az ő szövőjébe. Kérdésem az, hogy hány óráig tartott a munkaidő? Tudja valaki? Tessék? 6-ig. Akkor volt ott olyan ember, aki egy nyomvat órát dolgozott. Jön a fizetés. Mit gondolunk, hogy fog a gazda majd mérlegelni, amikor jön a fizetés? Hát először is a gazda mindenféle emberi logikát, vagy mai kultúránkban található logikát nélkülözve azt mondja, hogy nem azok kapják meg először a fizetést, akik először kezdtek, hanem azok, akik utoljára. Hú, mekkora hőzöngés volt a sor végén, nem? És milyen alapon? Most érkezett. Hogy gondolja ezt az a valaki, aki megfogadott minket erre a munkára? Nekünk kellene először megkapni a fizetést, mert mi méltóbbak vagyunk arra, hogy teletömjük a zsebünket. Amikor a kezébe beleteszi az egy dénárt a gazda, annak, aki egy óráig dolgozott, a Biblia szerint nagyon jól elmondja Jézus, felcsillant a szemük azoknak az embereknek, akik ott a sor végén álltak, hogy ho-ho, itt valami lesz. Valami kis bónusz üti a markunkat. Mert hogyha ő egy órát dolgozott és egy dénárt kapott, akkor nekünk legalább valamivel is többet kell, hogy kapjunk majd, amikor odaérkezünk. És amikor odaérkezik, az ő kezét is egy dénár, az ő kezébe is egy dénárt nyomnak bele. Lázadás történik. És én itt, ezen a ponton szeretnék valami nagyon érvényes dologról beszélni, és közösen gondolkodni veletek. Amiért Jézus elmondta ezt a történetet. Elmondta ezt a példázatot, amit valószínűleg azok az emberek már különböző módon és formában hallhattak. ez a példázat túlmutat a törvényen. Túlmutat az igazságon, a konvenciókon, és azokon a szabályokon, amik úgy gondoljuk, hogy a mi társadalmunknak, a mi gondolkodásunknak az alapját képezik. Mert a gazda puszta együttérzésből, mindenféle szabályt figyelmen kívül hagyva, puszta együttérzésből megy vissza még 4 alkalommal. Óriási tanítás, nem? Azért, mert azon gondolkodik, hogy vajon azoknak, akik önhibájukból, vagy önhibájukon kívül, most gondoljunk erre az asztalra itt, és ahogyan mi vagyunk itt jelen, hogy önhibájukból, vagy önhibájukon kívül nem értek oda a piacra, ahol eladhatták volna a munkaerejüket. És gondolt annak a családjára, akiknek éhen kellene lefeküdniük, mert nincs napi betevőjük. És akkor azzal megkérdezi azokat, akik hőzöngenek ellene, hogy mi is igazán a probléma? A probléma nem az, Jézus szerint, hogy valaki többet kapott a másiknál, hanem emlékeztek az utolsó mondatra, azért öl az irítség téged, mert én jó vagyok? Ez rengeteg kérdést felvet. Hogy vagyok a másik ember vétkével? Hogy vagyok a másik ember bűnével? Másik ember hibáival? Annyit beszél erről Jézus különböző példázatokban. Vajon mennyire tudok elengedni? Vajon mennyire tudok megbocsátani? Vajon mennyire tudok nagy lelkű lenni egy másik emberhez, aki Istennek a kegyelmére szorul? Egyébként az ezt megelőző fejezetben Jézus találkozik a gazdag ifjúval, a gazdag ifjú pedig így hívja Jézust, hogy jó mester. És Jézus azt mondja, nem mondja engem jónak. És jön a jó gazdáról szóló példázat. A gazdáról, aki igazán jó. És hogyha összerakjuk a képet, mert hogy Jézus azt mondja, a gazdag ifjú nagyon büszke arra, hogy minden törvényt megtart, akkor valami olyasmit akar tanítani Jézus az ő hallgatóinak, akik látták mindazt, ami történt, azt megelőzően, hogy a törvény ennyi, erre képes önmagában, vagy a törvényeskedés erre képes önmagában elvenni egy ember kedvét attól, hogy Jézust kövesse, hogy Istent kövesse. Hogy Isten valahogy nem a törvénynek a betűjére akar megtanítani, hanem arra, hogy legyünk olyan jók, mint az Atya. Hogy amikor jók vagyunk egymással, akkor írtó kicsi a valószínűsége annak, hogy hibát követünk el. Van, aki azt mondta nekem, miután erről beszélgettünk, hogy ez egy nem igazságos példázat. És én azt tudom mondani nektek, hogy ebben a példázatban nincsen igazság. Mert a kegyelem nem igazság alapján működik. Nem igazságos az, hogy Isten helyettünk fizet. Nem igazság. Az igazság az lenne, hogy nekünk kell fizetni. Mert a kegyelem a szemét önmagához méri, és nem a másik emberhez. És ez azt jelenti nekünk, hogy amikor egymásra tekintünk, és egymás életére tekintünk, akkor, hogyha úgy szeretnénk látni egymást, ahogyan Isten lát minket, akkor át kellene gondolnunk mindazokat az eseményeket, amik annak az embernek az életében történtek. Arról beszél Jézus ebben a példázatban, hogy Istennek a szeretete és Isten kegyelme és irgalma túlmutat, minőségben túlszárnyalja, többet kíván tőlünk, mint a törvények, a konvenciók és a szabályok. Többet, ennél sokkal többet. A lelkünk lényegét kívánja Isten. Beleérzést, elfogadást, gondolkodást és gondoskodást a másikról. Jézus, amikor megmossa az egyik tanítványnak a lábát, akit Júdásnak neveznek, akkor bemutatja azt, hogy mit is jelent igazán kegyelmesnek lenni. Júdás valószínűleg egy megkeresztelt ember volt. Egy nagyon jó hívő. Hívőről mindenki ezt látta. Tanítványok fel sem tételezték róla, nem is tételezték fel róla, hogy lopja a kincstárt, a pénztárt. Egy igazi jó hívő volt, de a szíve nem volt rendben. A szívében ott volt valami, ami miatt alkalmatlan volt az úrvacsorára. Teljesen. És nézzétek Jézust. Jó olvasni a Jézus életéből azt a részt, amikor azt olvashatjuk, hogy senkit sem tilthatunk el az úrvacsorától. Milyen döbbenetes, ahogyan Ellen White leírja ezt. Senkit sem tilthatunk, mert nem látunk a szívekbe. És a gyülekezeti kézikönyv is kiegészíti, és azt mondja, hogy a nyilvánvaló vétek a nyilvánvaló vétek, a nyilvánvaló bűn az kizárja az embert az úrvacsorából. De nem én, nem a lelkész, nem valaki közülünk, hanem annak a lelki ismerete. És Júdás vett úrvacsorát, és Jézus megmosta a lábát, miközben pontosan tudta, hogy a szívében ott dolgozik a gonosznak, dolgoznak a gonosznak a légiói. Tudjátok, ez a 12 tanítvány, miközben az úrvacsorára készülnek, azon viaskodnak, hogy ki alkalmasabb arra, hogy a főnök legyen. Kinek jár több? Kinek jár több Jézusból? És valahogy úgy látom, hogy ez a tanítványi csoport, ezek olyanok voltak, mint azok ott ebben a példázatban. Viaskodtak egymással azért, hogy ki fontosabb a csoportban, kinek jár több. És olyan jó olvasni Pétertől, az egyik legnagyobb hangú embertől, Apostolok cselekedete első fejezet 17. versét. Közénk tartozott, Júdásról mondja. Közénk tartozott. És részese volt ennek a szolgálatnak. Azt tudom mondani nektek, hogy amikor ide eljutok, akkor megértettem a kegyelmet. Igazán. Mikor nem az érdekel engem, hogy a másik ember milyen, mit csinált, mit művelt, hanem azt látom, hogy Isten mit tett érte. Mert a kettő esemény között történt valami igazán egetrengető dolog. Jézus meghalt ezért az emberért. Hagyta, hogy megcsókolja őt, arcon csókolja őt, amikor elárulta. Hogy ezt látták Jézustól. Hogy ő, amikor fizet, a végén, a nap végén fizet, akkor mindenkinek ugyanannyit ad. Hogy nincsen különbség. hogy ez a példázat kicsit arról beszél, hogy meg akar óvni minket az exkluzivitástól. Attól, hogy talán azt érezzük, hogy másképp mér Isten minket, mint másokat. Úgy is mondhatnám, 87-ben keresztelkedtem. Nem fogok többet kapni a végén, az út végén, mint azok, akik pár éve keresztelkedtek meg. Sőt, az is lehet, három, mutatják a lányok, vagy Gabi, egy éve, igen. Mikor lesz pontosan?
November
9-én. Hogy Istennek egy dolog számít. Segítsetek megtalálni a választ. Mi számít Istennek? Hogy úgy lássuk őt, mint a jó Istent. Hogy úgy tudjunk rátekinteni, hogy egy olyan Isten kép legyen bennünk, aki szívesen adja az életét az emberért. Tudjátok, hogy nem az emel ki minket a nehézségekből, a tragédiákból, a rossz döntésekből, hogy mennyit melózunk azért, hogy jobb képet alkossanak emberek rólunk, vagy hogy mennyit teszünk azért, hogy kijavítsuk ezeket, nem ezek mentenek meg. Hanem az élő, igaz Istenről kialakult kép. Arról, aki jó. Na, ez felemel. Egy jó Isten képe felemel. Aki nem elítélni akar. És tudjátok, hogy... Persze, hogy tudjátok. Hogy Júdás miért nem ment a többiekkel? Hogy miért nincs ott a 12 között? Miért kellett egy másikat választani? Azért, mert ő nem volt hajlandó elfogadni, hogy ugyanannyi jár. Hanem többet akart. Nagyobb dicsőséget, nagyobb megtiszteltetést. Pedig Istennél egyforma jutalom. Azt írja Ellen White ennél a példázatnál, hogy Istent semmi sem sérti jobban, mint a kicsinyes, én központú lelkület. Ezek elég nagy szavak. Isten semmi sem sérti jobban, mint a kicsinyes, én központú lelkület. Amiben nincs helye a másik embernek. Nincs helye a másik egyéniségének, másik ember szépségének, másik ember másságának, nem arra másságra gondolok, de talán az is beleférhet. Sőt, szóval látjuk-e így Istent ma az úrvacsora előtt? Látjuk-e azt a jó Istent, aki függetlenül attól, hogy mit tettél az elmúlt negyed évben, ő azt mondja, hogy a fizetség ugyanaz. Neked is, és másnak is. Egy történetet szeretnék a végén elmondani nektek. Ugye tudjuk, hogy kivonultak a Afganisztánból az amerikai katonák, és ez a történet 2017-ben történt, egy polgári célpontot védtek egy amerikai egység, Wilson százados vezette őket, és három oldalról a tálibok megtámadták őket. És lőtték minden felől, kalasnyikovokkal, ilyen-olyan gépfegyverekkel. Ők védekeztek, és azt látta ez a százados, hogy a katonái hullanak el. Aztán ment ő is, és a többiekkel, a szanitécekkel együtt próbálta menekíteni a társait. Gondoltuk Péterre és Júdásra, és arra a bajtársiasságra, ami csak később alakult ki, hogy mennyire mennyire sorstársak voltak ők, igazán később tudták meg csak Péter és a többiek. Visszatérve a történetre. Nem ez az érdekes, hogy egy katonatiszt menti azokat, akik be vannak hozzáosztva. Hanem ami történt, hogy véletlenül, vagy nem annyira véletlenül, az egyik katonának volt egy fejkamerája, aki végigvette azt, ami történt. És minden egyes alkalommal, amikor Wilson százados hozott egy sebesült katonát, és felrakta a mentő helikopterre, akkor a következőt tette. Megfogta az arcát, és egy csókot nyomott a homlokára a katonának. Képzeljétek el, golyózápor, robbanások mindenfelé, pillanatnyi mennyország ebben az őrületben. Hogy egy varázslat volt mindenki számára. És mindenki egy pillanatra egy másik helyen találta magát. És minden egyes alkalommal, amikor hozta a katonákat, minden egyes alkalommal ezt tette. Erre mondom azt, hogy érvényes. Hogy lehet, hogy nem törvényes, de érvényes. Mert a törvényes talán annyi lett volna, hogy behozza. Talán van egy ilyen kitétel a katonáknak a munkaköri kötelességben, nem tudom, hogy mondják, vezénylésükben, nem tudom. Majd a katona elmondja, aki hivatásos volt egy ideig. De az nincs benne, hogy meg kell puszilni a társát. Az nincs benne. Na ez az érvényes. És úgy érzem, hogy ebben a történetben egy olyan Istennel találkozunk, aki a törvényt elénk tartja, amivel gazdagítani akar minket. De amikor ezen a törvényen, ezt a törvényt nem tudjuk megvalósítani az életünkben, akkor ő sebesültként nem eldob, nem kint hagy a csatatéren, hanem magához ragad minket. És olyat, valami olyat tesz velünk, amit soha senki nem tenne meg. Ezeket a gondolatokat hoztam mára, és én arra hívlak titeket, ahogyan meghallgatjuk majd a lábmosást. Akkor gondoljunk Jézusra, ahogyan Júdásnak a lábát megmossa. És gondoljunk arra, hogy hát ezt a helyzetet egy kicsit engedjük közel magunkhoz. Hogy nem vagyok jobb Júdásnál. Abban a tekintetben, hogy Isten a fiát adta érte, és értem is.